ezt az estét, és hálát adunk, Uram, azért, hogy összegyűlhetünk újra veled. Uram, együtt lehetünk, és te szereteted, a kegyelmed árad a mi életünkre, Uram. Köszönjük, hogy akár nehézségek között járunk, akár örömteli pillanatokban, Uram, mi mindenkor velünk, hogy is el nem adsz minket. Köszönjük, hogy kísérsz minket minden napon egészen a mennyig, és ott is együtt töltjük veled az örökké valóság. Uram, hadd nyissuk meg ma este a szívünket előtted, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk, Uram. Azért jöttünk, hogy imádjunk, hogy felemeljük a nevedet, és Uram, rácsodálkozunk újra, hogy milyen kegyelmes a mi Istenünk. Uram, kérlek, hadd szengjenek ezek a dalok neked, Uram, hadd imádjunk ezeken keresztül téged, és ahogy az igédet megnyitjuk, kérlek, szólj hozzánk a lélek által, Jézus, a te nevedben kérjük.
Ámen. Hálát adok neked, drága Jézus. Köszönöm, hogy meghaltál értünk, és köszönöm, hogy most is szeretsz, és itt vagy velünk, itt vagy a szívünkben. Minden dalban, minden énekszóban rólad emlékezünk, téged dicsérünk és áldunk. Köszönjük, hogy itt ezen az alkalmon is okítasz, tanítasz bennünket, de legfőképpen szereteted nyilvánul meg bennünk, építed a testvéri közösséget. Kérlek, add, hogy ebben maradhassunk, hogy te benned maradjunk, te mi bennünk, és ebben a szeretetben épülhessünk ma is. Amen.
Amen. Amen.
No hát, már tudjátok, a Krónikák könyvében megyünk tovább, lapozzatok oda, kérlek. Utazunk át a Biblián, és Dávid életénél tartunk, itt a Krónikák könyve alapján. A 19. fejezet. Ma három fejezetet szeretnénk, a 19-20-21-et megnézni. De nem olyan, ne jegyetek meg, nem olyan. Éjszakában nyúló biblióra. Bár valaki pizsamát is hozott a bibliórára, mint tudjuk. Fölkészült. Biztos, biztos. Úr Jézus, köszönjük a te igédet, Uram. És tudjuk, hogy az igéd az élő és ható. A te szavad az élet és lélek, Uram. Ahogy Péter mondta, Uram, hova máshova mehetnénk? Te nálad vannak az örök élet szavai, beszédei, Uram. Szólíts meg minket újra, Uram. Engedd, hogy az igéd, Uram, megmossa a lábunkat. Köszönjük, Uram, hogy már tiszták vagyunk az ige által, amit szóltál. És kérlek, Uram, add, hogy az az ige, amit ma olvasunk, azt elrejthessük a szívünkbe, Uram, és meg is tartsuk. Ne csak halljuk, ne csak megnézzük magunkat benne, Uram, hanem változásokat indítson el bennünk. Szeretnénk, Uram, sokkal jobban hasonlítani rád. Uram, azt mondtad, hogy elküldesz minket, ahogy téged elküldött az Atya. És Uram, tudjuk, hogy arra küldtél, hogy képviseljünk téged, Uram. Hogyha valaki ránk néz, akkor láthasson téged. Kérjük, Uram, hogy formáld ki bennünk Krisztust még jobban, Atyánk. Hogyha látnak minket, akkor megláthassák a te fiadat, Uram. Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen. Na, 19. fejezet, olvasom az első 5 verset. Történt azután, hogy meghalt Náhás, az Amónia királya, és utána a fia lett a király. Dávid így gondolkodott, szeretettel bánok Nánunnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Ezért Dávid követeket küldött, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid szolgái az Amónia országába, Nánunhoz, hogy megvigasztalják, ezt mondták az Amóniak vezérei Nánunnak. Azt hiszed, apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért jöttek ide a szolgák, hogy kifürkészék, kikémlejék és feldújják az országot. Elfogadta ezért Nánun Dávid szolgáit, megnyiratta őket, ruhájuk felét, fenekükig felvágatta és visszaküldte őket. Ezek elmentek, de amikor jelentették Dávidnak, hogy mi történt az embereivel, eléjük küldött, és mivel igen csúfá tették azokat az embereket, ezt parancsolta nekik a király. Maradjatok Jerikóban, amíg meg nem nő a szakállatok, akkor térjetek vissza. Látszólag ez nem egy olyan fontos történet, amit Izraelhez kapcsolódna, de mégis remélem, hogy szól hozzánk Isten ezen keresztül, mert egy olyan eset történt itt Dáviddal, ami szerintem mindannyiunkkal megtörténhet. Dávid kedvesen akart bánni egy barátjával, egy barátja fiával. Ugye az Amónia királya meghalt, és ők jók voltak egymáshoz. És most a fia került a trónra, és Dávid elküldi az ő követeit, a szolgáit, hogy vigasztalják meg az apja halála miatt. És ez az új király, ez teljesen félreérti Dávidnak a szándékait. Dávidnak a szolgái megjönnek, lehet, hogy valami ajándékot hoztak, és teljesen félreértelmezik. Azt gondolják, hogy a király szolgái azért jötték, hogy kikémleljék az országot, és egy csellel információt szerezzenek meg, és Dávid majd lerohanja őket. És ahelyett, hogy kedvesen fogadnák ezeket a követeket, fölnyiratják a szakállukat, ami egy nagy szégyen volt abban az időben egy férfinak, hogyha lenyiratták a szakállát vele, fölvágatják a ruhájukat, hogy a fenekük kilógott a napvilágra, és úgy küldik őket haza. És gondoljátok el, hogy milyen szégyen volt ez. Ezek nem ilyen apródok voltak, ezek a király bizalmas emberei voltak. És ahelyett, hogy örömmel fogadták volna őket, gúnytűznek belőlük, és meggyalázzák őket. És Dávid király üzen nekik, hogy így ne gyertek haza, ne legyetek csúffá a saját családotok előtt, várjátok meg, hogy újra kinőjön a szakállatok, és vegyetek valami ruhát magatoknak. Történt már veled is olyan, hogy teljesen félreértették a szándékaidat? Én azt gondolom, hogy ez emiatt nagyon aktuális nekünk ez a történet, mert ez mindannyiunkkal történt már. Hogy szerettünk valamit tenni mással, valami jót tenni, és a másik ember teljesen félreértette a szándékainkat. Vagy megtörtént a másik oldalról is, hogy valaki nekünk akart valamit tenni, valaki nekünk akart valami szívességet tenni, és miért tettük félre teljesen az ő szándékait, vagy motivációját. Rájöttem a saját életem kapcsán, ahogy gondolkodtam, hogy, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogy általában, amikor másokat megítélünk, a tetteik alapján ítéljük meg, magunkat viszont a motivációnk alapján. Ugye mi úgy körülbelül sejtjük, hogy mit miért csinálunk, mi magunkat a motivációnk alapján ítéljük meg, másokat meg a tetteik alapján. És ez valójában egy elég béna helyzet. Igazából szerintem pont fordítva kéne csinálni, hogy magunkat a tetteink alapján vizsgálunk meg, hogy mit üzennek az én tetteim másoknak, másokat pedig a motivációjuk alapján, hogy vajon miért akarta azt tenni velem. Én azt gondolom, hogy egy egészséges gondolkodása az, hogyha alapvetően jót feltételezünk az emberekről, mindaddig, amíg el nem játsszák a bizalmunkat. Általában ezt pár csalódás után így nem szoktuk engedni, hanem gyanúsan, szkeptikusan nézzük, ha valaki valamit tenni szeretne velünk. Dávid elküldi a követeit, és azt mondja itt az ige, hogy ő szeretettel akart bánni ezzel az emberrel. És teljesen tiszta a szándéka, de félreértik, félremagyarázzák. Tudod, hogy megtörtént ez Jézussal is? A saját családja teljesen félreértelmezte őt. Vagy amikor kiúzott egy ördögöt Jézus egy asszonyból, akkor azt mondták, hogy a Belzebub erejével teszi ezt, az ördög erejével, és ahelyett, hogy örültek volna annak, amit Jézus tett, teljesen félremagyarázták. Azt mondták, hogy ő a sötétség követe, nem a világosságé. Ha megtörtént ez Jézussal, akkor meg fog történni velünk is. Vagy, ahogy mondtátok, már meg is történt. Nem köszönetet kapott Dávid a jóságáért, hanem meggyalázták az ő szolgáit. Előfordulhat az is, hogy te is a királyod követségekben jársz. Hogy valakinek bizonyságot akarsz tenni, valakinek beszélni akarsz az Úrról. És ahelyett, hogy ő örülne, hogy a szeretet üzenetét hallja, vagy egy olyan evangéliumt, ami megmentheti a lelkét, rádvágja az ajtót, kigúnyol, és elküld a melegebb égtájakra. És szégyent hoz a fejedre, vagy meggyaláz azzal, amit mond. Pedig csak szeretettel akartál bánni vele. Történt már ilyen veletek? Én azt gondolom, hogy ez történt a prófétákkal. És Jézus mondta, hogy ha ez történt a prófétákkal, ez történt velem, akkor veletek is ez fog történni. És jól kell tudnunk kezelni ezt a helyzetet. Ne felejtsd el, hogy amikor a király elküldött téged, hogy a követe légy, akkor te őt képviseled. És Jézus azt mondta, hogy ha befogadnak valakit, akit az atya küldött el, akkor az olyan, mintha magát az atyát fogadnák be. Jézus mondta, ha valaki befogad engem, az olyan, mintha az fogadná be, aki elküldött engem. Ha valaki elutasít engem, mondja Jézus, akkor olyan, mintha magát az atyát utasítaná. Mi következik ebből? Ha minket elutasítanak, aki a király nevében jár el, az ő üzenetével jön, akkor nem minket utasítanak el, hanem Jézust. És ezt nagyon fontos tudni, mert ez egyszerűbbé teszi ezt a helyzetet, hogy hogy kezeljük. Teljesen félreértenek, teljesen kigúnyolnak azért, hogy te keresztény vagy. Elég fájó tud lenni, különösen, hogyha valami közeli ember teszi ezt, hogy egy családtag, ez fáj. De ne felejtsd el, hogy valójában a királyunkat utasítják el. Azt mondja János 15-18, hogyha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Milyen vigasztaló, nem? Nem. Az az érdekes, hogy Dávidnak oka lett volna megsértődni. Oka lett volna azt mondani a katonáinak, hogy na, pakoljatok kardot föl, és indulunk. De nem sértődött meg. Egy ilyen helyzetben, amikor te jót akarsz tenni, és rád vágják az ajtót, kigúnyolnak, na itt derül ki, hogy mi van a szívünkben. Na ilyen helyzetben derül ki igazán, hogy mi van a mi szívünkben. Jézus azt mondta, hogy könnyű azokat szeretni, akik szeretetre méltunk, na de azokat, akik az ellenségeink, azokat is szeressétek. Dávid itt könnyen küldhette volna a hadosztályait, de ő nem tette. Azt mondta a követeinek, hogy gyertek vissza, és várjátok meg, amíg a szakállatok megnő, és spondját rá. Egy ilyen helyzetben, amikor rosszul bánnak veled, megmutatkozik, hogy mi van a szívedben. Dávid egy tiszta szívű ember volt, egy nemes lelkű ember. És ő az apja a király iránti tisztelet miatt most az új királlyal is úgy bánik, ahogy korábban a királya. Tisztelettel. Nézzétek meg a 6. verset. Amikor látták az ammóniak, hogy meggyűlöltették magukat Dáviddal, ezt nem tudom, hogy miből gondolták. Amikor látták az ammóniak, hogy meggyűlöltették magukat Dáviddal, elküldték Nánún és Amon fiai 1000 talentum ezüstöt Aram Naharaimba, Aram Makabá és Cobába, hogy harci kocsikat és lovakat fogadjanak zsoldjukba. Zsoldjukba fogadtak 32 000 harci kocsit és Maká királyát is hadinépével együtt. Ezek megérkeztek és tábort ütöttek Médebá előtt. Az ammóniak is összegyűltek városaikból és hadba vonultak. Azt mondja itt az ige, hogy látták Dávidról, hogy meggyűlöltették magukat előtte. Vajon miből látták? Mert Dávid nem gyűlölte őket. Tudod, mi az, ami ebből szembe tűnő? Hogy általában úgy olvassuk az emberek motivációját, ami a mi szívünkben van. Értitek ezt? Dávid nem gyűlölte az ammóniakat, nem gyűlölte ezt a Hánánt. De viszont az ammóniak gondolták, hogy biztos Dávid meggyűlölt minket. Általában az emberek motivációját úgy rakjuk össze, azt feltételezzük, hogy az van bennük, amit a mi szívünkben találnánk hasonló helyzetben. Értitek ezt? Ez nagyon fontos, hogy ezt értsük. Amint ezt meghallotta Dávid, elküldte Joábot egy egész hadsereggel. Most már Dávid kénytelen hívni a katonáit, mert fölfogadtak el ezen az ellenségét. És a legvitézebbeket. Kimonultak az ammóniak is, és csatarendbe álltak a város bejáratánál. A királyok pedig, akik segítségére jöttek, külön álltak fel a mezőn. Joáb látta, hogy elől is, hátul is támadás fenyegeti, ezért kiválogatta egész Izrael színe javát, és csatarendbe állította őket az arámokkal szemben. A hadinép maradékát pedig testvérének, Abisajnak a vezetésére bízta, és ezeket az ammóniakkal szemben, álltak csatarendbe. Ugye fölálltak az ammóniak, és titokban fölfogadták az arámokat maguk mellé. És amikor megérkezett Izrael Joáb vezetésével, megjöttek az ammóniak, és mellettük megjött egy másik hadosztály, két hadsereg közé kerültek. Ezt mondta ekkor Joáb: ha az arámok erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre, ha pedig az ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én is segítek neked. Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és Istenünk városaiért. Az Úr pedig tegye, amit jónak lát. Akkor Joáb rohamra indult a hadinépével az arámok ellen, és azok megfutamodtak előtte. Amikor az ammóniak látták, hogy az arámok futnak, ők is megfutamodtak Joáb testvére Abisaj elől, és bementek a városba, Joáb pedig Jeruzsálembe ment. Amikor az arámok látták, hogy vereségen szenvedtek Izraeltől, követeket küldtek, és fölvonultatták a folyamon túli arámokat. Sófak hadadezer hadseregének a parancsnoka állt az élükön. Jelentették ezt Dávidnak, aki összegyűjtötte egész Izraelt. Átkelt a Jordánon, megérkezett hozzájuk, és fölsorakozott velük szemben. Csatarendbe állt Dávid az arámokkal szemben, és ők megütköztek vele. De megfutamodtak az arámok Izrael elől, és megölt Dávid az arámok közül 7000 harci kocsin küzdő embert és 40 000 gyalogost. Sófagot, a hadsereg parancsnokát is megölte, amikor látták hadadezer szolgái, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, békét kötöttek Dáviddal és szolgáltak neki. Ezután az arámok nem voltak többé hajlandók segíteni az ammóniaknak. Bölcsek. Elutasították Izrael királyát. Amikor jöttek a vigasztalok, jöttek az ajándéka, elutasították. Mi lett ennek a következménye? 50 000 halott ember. Hát elég nagy ára volt ennek. Elbuktak a csatában, és 50 000 ember meghalt. Amikor elutasítanak téged, amikor egy ilyen történik, hogy teljesen félreértik a szándékaidat, tudod, mi az, ami téged kárként érhet egyedül? A büszkeséged. Más nem igazán vész kárba, amikor te Krisztus követeként eljársz, elmondod az evangéliumot, és ők kinevetnek, kigúnyolnak és elzavarnak, csak a büszkeséged veszteted el. Ők az üzenetet hallották, a szívükben remélhetőleg dolgozik. Ha mi úgy döntünk, hogy megsértődünk, és elkezdünk harcolni, és bosszút állni, na abból nagy kár lesz. Szerintem nem érdemes. Félreértették teljesen Dávid szívét, és nem ők voltak az elsők. Emlékszel, hogy Saul is félreértette, Dávid családja is félreértette. Te ismered a te királyodnak a szívét. Istennek van egy terve az életedre. És ahhoz, hogy azokat az eseményeket, amit megélsz az életedben, jól értsd, ahhoz ismerned kell a királyodnak a szívét. Jézusnak a szívét feléd. Nagyon sok ember félreérti Istent, mert nem ismeri az Istennek a szívét, Istennek a szándékait. Hogy hogyan gondolkodik ő róluk, hogyan gondolkodik ő rólunk. A feltételezésünk általában, ha valaki nem ismeri Istent, akkor az alapján feltételezi Isten motivációit, amit saját magában talál. Erről beszéltem az előbb. Ezért nagyon fontos ez, hogy ezt tudjuk. Mert amikor azt gondoljuk, hogy mi vétkezünk, és Isten mérges ránk, legalábbis ezt gondoljuk, az inkább belőlünk fakad, mint Istenből, mert Isten nem mérges ránk. Csak mi ezt feltételezzük, hogy ilyen szándék, ilyen motiváció van benne. Ezért kell ismernünk Istent. Azt mondja az ige, a Máté 22-29, tévelyektek, mivel nem ismeritek az írásokat, sem Isten hatalmát. Mondta ezt az Úr az írástudóknak. Nem ismerték Istennek a szívét, az írásokat mind bújták, de közben Isten nem ismerték, és rettenetesen félreértették. Amikor ott állt előttük Jézus, és gyógyította az embereket, akkor ők meg akarták ölni. Így olvassuk a 95. Zsoltárban. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Ezt olvassuk a Hoseás 4.6-ban. Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. A mi elhívásunk abban a kapcsolatban, hogy megváltottunk, hogy megismerjük Istent. Hogy megismerjük Jézust, hogy neki milyen szíve van felénk. Ismerd meg Istenednek a szívét és a terveit az életedre. Azt olvassuk az 1 János 4.18-ban, hogy aki pedig nem szeret, az nem ismerte még meg Istent. Mert az Isten szeretet. Isten szeretet. Ha le lehet írni egy szóval Istennek a motivációit és szándékait, akkor az ez. Szeretet. Ismered ezt a szívet Istenben? Ezt a szeretetet, amivel ő gondol rád, amivel ő feléd van? Mert mindenben ez motiválja őt. Mindenben ez az ő forrása feléd, hogy szeret téged. És egy ember, aki éppen nem látja, hogy merre vezet az útja, nem tudja, hogy mi fog történni jövő héten, csak sodorják bizonyos szempontból az események, és nem ismeri Istent, akkor nagyon könnyen félreértheti, most mi történik velem? Elfeledkezett rólam Istenem, hogy te már nem törődsz velem, te rosszat terveztél. De egy ember, aki Isten szívét ismeri, az tudja, hogy Isten minden helyzetben szereti őt. És mindig a legjavát munkálja. Félreértették Dávidot, Izrael királyát. Ha ismerték volna, akkor nem halt volna meg 50 ezer ember. Ismerd meg Istenednek a szívét. Egy csomó fölösleges kört megsporol neked az életben. Jézus mondta ezt a János 8.19-ben, hogy sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Ha szeretnéd ismerni Istent, akkor nézz Jézusra. Jézus eljött, hogy bemutassa nekünk Istent. Egyszer egy tanítványa Jézusnak ilyen okosat akart mondani, és azt mondta, hogy csak mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Mindez 3 év után, hogy együtt voltak, és Jézus odafordult hozzá, és azt mondja, hogy hát 3 éve veletek vagyok, éjjel-nappal. Hát ha rám nézel, akkor látod az Istent. Én bennem van, én vagyok az. Mióta vagy hívő? Nem kell bemondani egy számot, de biztos tudod, körülbelül most kiszámoltuk az előbb. Ahogy telnek az évek, egyre jobban megismered Istenednek a szívét. Azt a szeretet, amivel felét van. Ismered Isten szeretetének a mélységét. Pál apostol mondta ezt, hogy kutassátok ki Isten szeretetének szélességét, magasságát, hosszúságát, mélységét. Engedd, hogy újra és újra lenyűgözzön Isten szeretete. Mert az az ember, aki Isten szeretetét ismeri, annak az életén ez látszik. Én azt gondolom, hogy Dávid azért nem ragadott kardot, azért nem ment a légiókkal oda az ammóniakhoz, mert Isten szívét ismerte. És egy ember, aki biztonságban van Isten szeretetében, az nem fog kiakadni egy olyan ember viselkedésétől, aki puf rávágja az ajtót, amikor jót akarnak tenni vele. Érted ezt? Mert Isten szeretetében biztonságot talált. Egy ilyen embert nagyon nehéz kiakasztani. Fölbosszantani, kihozni a sodrából. Dávid egyszerűen el tudta engedni. Jó, amikor jöttek a hadsereg, jött Ammon, meg jött az arámok, na akkor hívta a hadsereget. Addig nem. Ő nem állt bosszút. Jézus a kereszten, amikor gyalázták, amikor becsmérelték, akkor azt olvassuk Péter levelében, hogy ő nem viszonozta, csendben maradt, és rábízta az ítéletet arra, aki igazságosan ítél. Egy ilyen helyzetben mi nem sok jót tudnánk tenni azzal, hogyha a bosszúhoz nyúlnánk. Az lenne a helyes viselkedés, ha valaki rosszul bánik velünk, hogy rábízzuk ezt arra, aki igazságosan ítél. Isten látja a szíveket, Isten látja a motivációkat. Én szoktam otthon tanítani az igét a gyerekeimnek. Márkó már 9 éves, már nagyon... Vele már mélyen lehet beszélgetni így Istenről, így úgy érzem, egyre jobban. De ott van mondjuk a Dani, 7 éves, Barnabás, 3 éves, és ők még kicsik, főleg Barnabás, de vannak dolgok, amit így el szeretnék ültetni a szívükben. Ami lehet, hogy nem értik a Bibliából ezt, nem értik a Bibliából azt, de azt szeretném, hogy ezt tudják. Hogy Isten szereti őket, és Isten jó. Két olyan alapvető dolog, amit egy ember tud, akkor az egész életét megváltoztatja. Hogy Isten mindenkor jó, és mindenkor szeret. Mert ez Isten szíve felénk. És ezt egy kisgyermek is érti. És tudod, mit eredménye ez? Egy olyan embert, aki áldások között jár. Aki nem bosszankarások között jár. Nem mindig az úgy jár, mint egy ilyen tűpárna. Akihez nem lehet hozzászólni, meg hozzáérni. Még ha meg is bántják, akkor is azt tudja mondani, hogy tudom, Isten szeretete nagyobb bennél. Nem fogom visszanozni, nem fogom fölemelni a hangomat. Isten szeretete nagyobb bennél. Ő szeret engem. Az emberek körülöttünk nem érdemlik meg, hogy szeressük őket, de mi sem érdemeljük meg, hogy szeressenek minket. De mivel Isten szeret minket, ezért mi is szerethetünk másokat, akik nem érdemlik meg. Megállhatunk másokat, akik nem érdemlik meg. Mert mi se érdemeljük meg, de mégis áldások között járunk. Sokszor azért siklunk félre, mert azt a motivációt feltételezünk másokban, mint ami bennünk van. Hogyha van egy emberi kapcsolatod, amit fontosnak tartasz, akkor érdemes beszélni a motivációnkról benne. Ha valamit teszel a másik emberért, akkor ne csak a tettekre bízd azt, hogy majd elmondják, hogy biztos tudja, hogy miért csináltam. Mondd el, hogy miért csináltad. Mondd el a másik embernek, hogy figyelj, én szeretlek téged, azért mondtam ezt. Figyelj, szeretlek téged, azért segítek neked. Figyelj, szeretlek téged, azért kaptál ki ma tőlem. A gyermekeimnek ezeket mindig elmondom, és egyszer már úgy berögzült, hogy pár hónappal később, amikor erről beszélgettünk, megkérdeztem az egyik fiamat, hogy tudod, hogy szeretünk? És mondta, tudom, honnan tudod? Hát, hogy elfeneket. Összekapcsolta a kettőt. Ha szeretnéd, hogy kevesebb félreértés legyen az emberi kapcsolataidban, akkor beszélj a motivációdról. Mondd el, hogy azért teszel valamit, mert fontos neked, vagy szereted őt. Na, a 20. fejezet. Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak menni, elindította Jóába hadsereget, és elpusztította az Ammoniak országát. Megérkezett Rabbához, és körülzárta. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt, Joab elfoglalta, és lerombolta Rabbát. Dávid levette királyuk fejéről a koronát, egy talentum aranysúlyonak találta, drága kövekkel volt kirakva, és Dávid fejére került. A városból is igen sok zsákmányt vitt el. A benne lévő hadinépet pedig kihozatta, és fűrésszel, vascsákánnyal és fejszével dolgoztatta őket. Így járt el Dávid az összes ammoni városokkal. Azután visszatér Dávid egész népével együtt Jeruzsálembe. Azután harc tört ki Gézerben a filiszteusokkal. Akkor ölte meg a husái Szibbekaj, a refáia kivadékából való Szippajt, és azok megalázkodtak. Majd megint harc tört ki a filiszteusokkal, ekkor vágta le Elhánán, Jair fia, Lachmit, a gáti Góliát testvérét, akinek a láncsanyele olyan volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki, volt ott egy nagy termetű férfi, akinek 6 hatúja volt, összesen 24. Ez a ráfá ivadék volt, ez is ráfá ivadék volt, ez gyalázta Izraelt, de levágta Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ezek Gádból való ráfá ivadékok voltak, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. Jó kis történetek, Dávid győzelmei. És nem tudom, hogy emlékszel esetleg a Sámuel könyvében, hogy ugyanezek a történetek le vannak írva. Érdemes visszalapozni, most nem tesszük, de ha megnézed ezt az időt, sokkal hosszabb beszámolót adott a 2 Sámuel könyvében erről a történetről az író. Innen egy csomó történet ki van hagyva. Tudod, még nincsenek itt? Például, amikor Dávid elbukott Betsabéval. Az pont ebben a történetben van benne. Ahogy elmegy Joáb megküzdeni az amóniakkal, körülzárja a fővárost, és ma majdnem győznek, de Dávid nincs ott. Dávid nem ment akkor harcba, pedig ott lett volna a helye. Itt a fényes részek vannak leírva, a győzelmek, a sikerek. A csúnya történetek meg ki vannak hagyva. Dávid bukása Betsabéval. Amikor ott kellett volna lenni a hadszíntéren, de Dávid otthon maradt, meglátta ezt az asszonyt, megkívánta, és teherbe ejtette. Majd amikor tudta, hogy gáz van, akkor elhívta a férjét, Úriást a csatamezőről, próbálta rábeszélni, hogy menjen be a feleségéhez, hogy leplezze a bűnét. De nem tette meg Úriás. Ezért megölette a hadszíntéren Joábbal, illetve az ellenséggel. Dávid elbukott házasságtörésben, hazugságban és gyilkosságban. Na ez a történet ki van innen hagyva. Én annyira hálás vagyok azért, hogy valami hasonló módon lesz leírva a mi történetünk is a mennyben. Hogy van egy pár dolog, amit Isten értettünk, meg van egy csomó csúnya sztori. És azok nem lesznek ott a mennyben. Nem jó ez így? Ott volt még Absalom lázadása. Itt nem olvasunk erről semmit. Sebál lázadása. Erről sem olvasunk itt semmit. Itt azok a történetek vannak leírva, amik Dávid dicsőséges időszakát jelentik, amikor sikerekben járt, és Istennek dicsőséget szerzett. Nem kizárólag, a következő fejezetben látunk valamit, de ez emlékeztetett engem arra, hogy amikor a mennyben állunk, a kegyelem által lesz átmosva az életünk. Teszünk itt dolgokat Istenért, és van, hogy nagyon csúnyán elbukunk dolgokban. De amikor a mennyben állunk, a bukásunk már nem lesz ott. A kegyelem átmosva az életünket. Azok nem jönnek velünk. Én annyira hálás vagyok Istennek azért, hogy minden vétkem, minden szégyenem, minden bukásom oda került a keresztfára. Most húsvétkor beszéltünk erről a gyerekekkel a gyerekszolgálatban, és meg is csináltuk fizikailag, hogy lássák, hogy ez mennyire erőteljes. Leírtuk egy lapra a bűneinket, amit éppen eszünkbe jutott, hosszú listát írhattunk volna, de csak egy párat leírtunk, betettük egy borítékba, és fölszögeztük a keresztre. Egy nagy fa kereszt, itt van valahol a gyűlőben. Fölkalapáltuk, hogy tudjuk, hogy a mi adóslevelünk, a mi vétkeink, azok felkerültek a keresztre. Azokért Krisztus fizetett, azok már nem jönnek velünk. Viszont tudod, milyen kihívást jelent ez? Hogy így lássam magamat, és így lássak másokat is. A zsidó 11, amikor beszámol a hithősökről, egy csomó olyan hithőst hoz az Ószövetségből, akiről az Ószövetség azért elég csúnya sztorikat elmond. Ábrahám, Izsák, Jákob. És mégis, amikor odaérünk a zsidó 11-be, a hithősök csarnokába, ezek ott nincsenek. Ott úgy beszélülök az igen, mint a hit példái, akik hitben jártak és győzelemben. Én annyira hálás vagyok ezért Istennek, hogy ő így lát minket, Krisztusban lát minket. De Pál apostol azt mondta, aki ezt megértette, hogy mostantól kezdve nem ismerlek titeket te szerint, mostantól kezdve az új ember szerint, a lélek szerint ismerlek titeket. Sőt, azt mondta az 1 Korintusban, hogy most már mindenkit a kereszt szerint ismerek. A Krisztus szerint, aki, és úgy hirdetem őt, mint a megfeszítettet. Mekkora kihívás ez, testvérem, úgy látni magunkat, ahogy Isten látja. Hogy el tudjuk engedni a bukásainkat, hogy ne cipeljük magunkat, és másokat is úgy tudjunk látni, hogy a másik életét is Isten kegyelme átmosta. Hogyha ő elbukott, akkor úgy tudjuk látni, hogy Isten látja, hogy Isten azt a vére által elmosta már, ha ő a testvérünk. mekkora dolog lenne ez, ha ezt megélnénk. Uram, segíts benne. Na, még egy fejezetet megnézünk, a 21-est. A sátán Izrael ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy számlálja, hogy megszámlálja Izraelt. A sátán Izrael ellen támadt. Ezt csináltam mindig is. Mindig is ezt csináltam. Ez csak egy újabb fejezet. Az egész történelem során a sátán el akarta pusztítani Izraelt, Isten népét. Ha ezt a történetet elolvasnánk a Sámuel könyvéből, ahol szintén le van írva 2 Sámuel 24-ben, tudod, hogy szerepel ez a történet? Így kezdődik. Újból haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. Tehát nem úgy kezdi, hogy a sátán Izrael ellen támad, ez a rész, ez így nincs benne, hanem Isten haragra gerjedt Izrael ellen. És az ember így vakarja a fejét, hogy most kirontotta itt el a dolgokat. Most Isten csinálja ezt, vagy a sátán csinálja ezt? És azt mondjuk rá, hogy igen, mind a kettő. Csak a szándékuk teljesen más. Haragra gerjedt Isten Izrael ellen, és megszámláltatta Dáviddal Izraelt. Ő gerjesztette fel, hogy ezt elvégezze. Nem tudjuk, hogy mit csinált Izrael. Biztos nem túl szép dolgokat. De a sátán ezért rájuk támadt, és Isten viszont ezt megengedte. Isten ennek teret hagyott. És Dávid meg fogja számlálni a népet. Minden kísértés az életünkben úgy érkezik el, hogy a sátán megkísért. De ha Isten nem engedné meg ezt neki, akkor egyetlen egy kísértésével se érhetné el az életünket. Tehát mindig két oldala van. Isten megengedi, a sátán megkísért. Nem Isten kísért meg, azt mondja az ige, hogy Isten a bűnnel senkit nem kísért. De ő megengedi azt az életünkben, okkal. A szándék teljesen más. A sátán azért kísért, hogy elbuktasson, hogy elpusztítson, hogy öljön, lopjon és kárt okozzon. Isten azért engedi meg a kísértést, mert a kísértés között megedződünk. Kifejlődik bennünk az álhatatosság. Az álhatatosság által a kipróbáltság. A kipróbáltság által az öröm. Ott van leírva az igében. Istennek teljesen más szándéka van azzal, hogy a hitünk kipróbált legyen, mint a tűzben tisztított arany. Népszámlálás. Dávid ezt mondta Joábnak és a hadinép parancsnokainak: menjetek, számláljátok meg Izrael Bérsabától Dánig, és terjesszétek elém, hadd tudjam meg a számukat. De Joáb ezt mondta: szaporítsa meg népét az Úr 100 annyira, mint amennyi most. De uram, királyom, hiszen mindnyájan az én uram szolgálj ők. Miért kutatja hát ezt az én uram? Miért bűnhődjék egész Izrael? A király szava azonban erősebb volt Joábénál. Elindult tehát Joáb, bejárta egész Izraelt, és visszaérkezett Jeruzsálembe. Azután jelentette Joáb Dávidnak a besorozott hadinép számát. Egész Izraelben 1.100.000 kardforgató ember volt, Júdában pedig 170.000 kardforgató ember. Lévit és Benyámint azonban nem sorolta közéjük, mert utálatosnak tartotta Joáb a király parancsát. A király kiadja a parancsot, legyen népszámlálás. És volt helye Izraelben ennek, bizonyos időkben, amikor Isten akarta, hogy megszámlálják. A 4. Mózes könyvében olvassuk, vagy az 1. Sámuel 11-ben, amikor Isten adta ki a parancsot erre. Saul idején is volt egy. De ez nem az a helyzet. Itt a sátán felgerjeszti Dávidnak a szívét, hogy vétkezzen és számláltassa meg a népet. Erre volt egy törvény, Isten igéjében, mindjárt odaérünk és elmondom. Dávid megszámláltatja Joábbal. És Joáb aggódik. Joáb válaszol a királynak, hogy uram, sokszorozza meg Isten a népünket 100 annyira, de miért akarod tudni, hogy hányan vagyunk? Nem félt nehéz kérdéseket föltenni Dávidnak, ilyen egy igazi barát. De Dávid szava erősebb volt Joábénál. A 2. Mózes 30-ban van a népszámlálás törvénye. Nem kell most odalapozni, de az van ott az igében, hogyha valaki megszámlálnak, akkor adjon a saját életéért egy fél sékelt a templomban. A leggazdagabb is, és a legfiatalabb is. Adja oda azt a fél sékelt Istennek. Volt egy rend arra, hogy azt hogy kellett tenni. Volt ennek egy helye, amikor Isten ezt akarta, de itt semmi ilyet nem olvasunk. Ez arról szólt, azért kellett a fél sékelt odaadni Istennek, hogy ezáltal tudják, hogy minden ember isteni. De itt, amikor Dávid megszámláltatja a népet, úgy viselkedne, mintha Izrael az övé lenne. Számoljuk meg, tudjuk, hogy hány katonánk van. És Joab háborog a lelkében, de megteszi, amit a király parancsol neki. Ő egy engedelmes katona. Követte a parancsot. És hozza a jelentést, 1.100.000 plusz 470.000. 9,5 hónapig számolták, tehát ez nem úgy volt, mint manapság, hogy kompjúterrel összesítették. Mit csinál Dávid? Szeretné látni, hogy hányan vannak. Szeretné látni, hogy milyen nagy az ő hadserege. Dávid élete valóban elég különleges, valóban nagyon sok gyümölcsöt termett. Sok jót tett Istenért, de itt a szíve nem stimmel. Ezt most nem jó szívvel teszi. Le van nyűgözve saját magától. 1.100.000, 470.000. Wow. Abban a pillanatban, amikor az ember elkezd gondolkodni a maga sikereiről, akkor elkezd rácsodálkozni, hogy fú, én mennyire frankó ember vagyok, onnantól kezdve az ember szíve elkezd felfúvalkodni. És ez általában a sikereink, ha nem vigyázunk, leveszi a szemünket Istenről. Itt, mintha egy képet festene Dávid saját magáról, a saját nagyságáról. Tudod, ki csinálta ugyanezt? Dániel könyvében olvasunk róla, Nabukadnezár, aki építette magának egy aranyszobrot. És azt mondta, hogy boruljon le mindenki előttem, az aranyszobor előtt. El volt szállva magától.